és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárt énekeljük. A 89. Zsoltárt első versével, ami így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 424. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük ennek első, valamint negyedik és ötödik versét. Az első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévet kegyelmében. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged. Te halott voltál, de élsz örökkön örökké, s nálad vannak a halálnak és pokolnak kulcsai. Köszönjük te néked, hogy te nálad van a mennyek országának a kulcsa is, és megnyitod előttünk az odavezető ajtót, kaput. Köszönjük néked, hogy ez az ajtó, ez a kapu te magad vagy, mert egyedül te vagy az üdvözítő, te vagy a szabadító, te vagy a megmentő ebben a világban. Köszönjük néked, hogy ez igaz itt közöttünk is, igaz ennek az országnak bármelyik templomában és azon kívül, és igaz a világ bármelyik zegében, zugában. Valljuk, hogy nem adatott más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk, egyedül a te neved. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged, aki által teremtetett ez a világ, és aki által majd újjá is teremtetik. Hadd magasztaljunk téged, aki által mi is teremtettünk, és aki által újjá teremtethetünk. Kérünk, hogy szűj minket újjá, élő reménységre, a te lelked által, a te drága ígéd által. Kérünk, hogy ma is munkálkodj a szívünkben, az életünkben, és erősíts minket az irántad való hitben, az odaadásban, a bizalomban, a szeretetben, az engedelmességben. Segíts bennünket, Urunk, és adj most jó előmenetelt. Szenteld meg az ige hirdetőt, az ige hirdetést, az ige hallgatókat, áld meg úrvacsorai közösségünket, adj magaddal üdvösségre szóló, minket üdvözítő találkozást. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 18. részéből. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk meg. Máté evangéliumának 18. részében a 21. verstől a fejezet végéig ezt olvashatjuk. Ekkor hozzámenvén Péter ezt mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hozának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent visszafizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elengedte őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral vala néki adós. És megragadván azt folytogatja vala, mondván: fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött vala néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelenténének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatván őt az ő ura, mondanéki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Kedves testvéreim, ez a világ kegyetlen világ, irgalmatlan világ. Ha ennek okát keressük, a Bibliában megtaláljuk, azt olvassuk a római levélből, hogy az emberek nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák az ő gondolatukban, nem törődtek vele,
erre nem tartották elég fontosnak Istent, és ezért Isten ítélete szakadt rá az emberekre, akik különböző bűnökbe merültek, és felsorolja ott a római levélbe a Szentlélek Pál szája által, hogy lettek az emberek irgalmatlanok, kegyetlenek. Tudják azt, hogy ez is egy olyan bűn, ami által méltók a halálra, de mégis nem csak cselekszik ezt, hanem ezt cselekvőkkel egyet is értenek, mint egy támogatják ezt. A Bibliában tehát az irgalmatlanság, a kegyetlenség az istentelenségnek az egyik, sok más, mert az egyik súlyos következménye. Nem jó dolog. Időközben azonban előjött Darwin evolúció elmélete, és ebből a nagy negatívumból egy nagy pozitívumot kovácsoltak, mondván, hogy hát igen, ez a világ kegyetlen és irgalmatlan, mert folyik a világban a túlélésért való harc, aki élelmesebb, erősebb, jobb, gyorsabb, ügyesebb, az győz, a férgese meg hát elvész, elpusztul. De ez jól is van így, mert ezáltal megy előre a fejlődés kereke. Így jut az ember az emberségének a csúcsaira. Hát látjuk, hogy a Biblia szerint ez a kegyetlenség, az irgalmatlanság az valami rossz dolog, bűn Isten szemébe, aminek megvan az ítélete, de az evolúció elmélet szerint, ami tagadja Istent, ez egy jó dolog, mert ez viszi előre a fejlődést. Legyünk hát nyugodtan kegyetlenek és irgalmatlanok, mert ezáltal nagy jót teszünk a közösségnek, hiszen a fejlődést szolgáljuk ezzel. Ezt a gondolkodásmódot a végletekig hajtották a kommunisták, és a végletekig hajtotta még, talán még szelidebb formában Hitler, hiszen Hitlernek is evolucionista meggyőződése volt, és azt mondta, hogy hát ha ez a törvény a világban, hogy úgy megy előre a fejlődés, hogy az erősebb legyőzi a gyengébet, akkor íme neki kell esnünk a gyengébbeknek, erre jogosultak vagyunk, és ez igazolja az egész zsidó írtást, cigány írtást, kommunista írtást, mindennek a kiírtását, aki velünk nem ért egyet, ez igazolja. Ez a szociáldarvinizmus. Tehát ennek aztán még egyéb érdekes aspektusa is vannak, de erre most hadd ne térjek már ki. Minden esetre látjuk, testvérek, hogy ez a világ irgalmatlan, kegyetlen világ. Nem nagyon számít más a beszédben, a szavakban, tettekben is, mint ez a keménység. Azok jutnak valamire, akik törtetnek, akik gátlástalanok, akik nyers erőt mutatnak, kezdődik már az óvodában, folytatódik az iskolában, a munkahelyen, tapasztaljuk a közlekedésbe, tapasztaljuk az üzleti életbe, mindenhol a bőrünkön érezzük ezt. Ebben az irgalmatlan és kegyetlen világban, testvérek, ahol élünk, ahol az irgalmatlanság és kegyetlenség már pozitívumként jelentkezik, de tudjuk, hogy Isten szemében mégis bűn, aminek megvan az ítélete, már önmagában is, de a végső ítélete is megvan. Ebben az irgalmatlan világban, testvérek, fölragyog az Úr Jézus Krisztus személye. Fölragyog az Úr Jézus Krisztus személye, ahogy itt vasárnapról vasárnapra egyik-másik vonását nézzük, ma az ő dicsőséges személyének egy újabb kis fénysugara hullik ránk, tudnélik az ő irgalmasságának a fénysugara, az ő kegyelmességének a fénysugara. Testvérek, mi ez az irgalmasság, és mi ez a kegyelmesség, ami Jézus Krisztusban is felragyog? Hát mondjuk talán előjáróban annyit megfogalmazhatunk, hogy az valami érzület, valami jellemvonás, az irgalmasság, a kegyelmesség. Egy ember áll az ő munkaadója előtt a felolvasott bibliai szakaszban, az ő alkalmazója, a munkaadója az jót cselekedett vele, valószínűleg rá volt szorulva különböző nagyobb pénzösszegekre, és azokat ő megkapta. 10 000 talentum az nagyon sok pénz. Nagyon gazdag volt a gazdája, hogyha ennyit tudott neki adni. És az ember, ahelyett, hogy ezt a tartozását szépen visszafizette volna, és a jóságért, hogy így mondjam, jósággal fizetett volna, egyszerűen azt a vagyont azt eltékozolta, a rábízott vagyon nem kezelte hűségesen, nem törlesztette, a jót rosszal viszonozta. És amikor eljön a számadásnak a pillanata, akkor hát az igazságos ítélettel kellene szembenéznie, hogy akkor most el kell adni téged, és illetve téged börtönbe kell vetni, és el kell adni az egész családodat, és akkor valamit visszakap a gazdebből. Ez az igazságos ítélet. De a szolga leesik az ura előtt, leborul az ő szolgája, az ő ura előtt, és elkezd irgalmat kérni magának, kegyelmet kérni. És mi történik? A gazda irgalmat, kegyelmet gyakorol vele szemben, elengedi az egész tartozását. Nagy lelkűen elengedi az egész tartozását. Amikor nem úgy bánik vele, hogy megérdemelné, hanem úgy bánik vele, hogy nem érdemli meg, azzal szembe, aki ellen a legnagyobb rosszat tette, ő a legnagyobb jót gyakorolja. Ahelyett, hogy igazságosan megbüntetné. Valahogy így tudnánk körülírni ezt, hogy micsoda az irgalom, micsoda a kegyelem. Tudnélik, hogy valaki sok jót tesz valakivel, és az ezt masszívan rosszal viszonozza, feljogosítva az előzőt arra, hogy igazságosan megbüntesse, tényleg igazságosan, de az nem bünteti meg, hanem újra a legnagyobb jót cselekszi azzal, aki már annyiszor megbántotta őt, és annyiszor rosszal viszonozta a jót. Az irgalomnak az érzülete valamilyen cselekedetben, irgalmas cselekedetben lesz kézzelfoghatóvá. Van, amikor ez úgy zajlik le, hogy közvetlenül az érintettek között, van olyan, hogy nem feltétlenül az érintettek között zajlik le, mert mondjuk, ha valaki megöl egy embert Amerika néhány államában, akkor az illetőt megfogják, és valószínűleg halálra ítélik, és ott van a börtönben, és várja a halálos ítéletét, amire rászolgál teljes joga, de még mindig van neki egy lehetősége, hogy föllebbez, és kér kegyelmet magának, irgalmat kér, hát nem attól, akit megölt, közvetlenül, nem is annak a hozzátartozóitól, hanem úgy tudom, hogy az elnöktől, az amerikai elnöktől, talán. Erre nem mernék megesküdni. És akkor vagy aznak az államnak az elnökétől, és akkor az vagy kormányzója, vagy kegyelmet gyakorol vele szembe, vagy nem. Tehát, de a lényeget értjük, hogy valaki a jót rosszal viszonozza, rászolgálta a büntetésre, és akkor mégis vele nem úgy bánnak, ahogy megérdemli, hanem pont ellenkezőleg a legnagyobb jót cselekszik vele. Most testvérek, nézzük, hogy vajon ez Jézus Krisztusban látható? Látható, testvérek, nézzük Jézus irgalmasságát, az ő kegyelmességét. Olyan csodálatos ez, testvérek, amit az Efézusi levélben olvasunk, amikor Jézusra nézünk, akkor azt olvassuk az Efézusi levélben, hogy Isten benne mutatta meg az ő kegyelmének, irgalmasságának felséges gazdagságát. Isten az ő irgalmát Jézus Krisztusba tette, hogy így mondja, megfoghatóvá, kézzelfoghatóvá, benne testet öltött az Isten irgalmassága. Őt magát nevezhetnénk az Isten irgalmasságának. Ő maga az irgalom. Benne is lakott Jézusban, mint érzület, mint jellemvonás az irgalmasság. Nagyon sok emberrel irgalmasságot gyakorolt. És ha ezt egy kicsit közelebbről nézzük, testvérek, emlékezzetek vissza, hogy az Úr Jézus vajon érdem szerint gyakorolta az irgalmasságot valakivel? Azért volt irgalmas valakihez, mert az megérdemelte? Kiérdemelte? Nem, testvérek, soha nem azért volt irgalmas, mert az illető azt megérdemelte, kiérdemelte. A kanaanita asszony, aki azzal ment Jézushoz, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, illetve a lányomon, mert beteg, nyomorult, Mivel érdemelte ki Jézustól, hogy Jézus szíve megesett rajta is, meg a lányán is, és segített rajtuk? Semmit nem csinált az asszony, mivel ezt kiérdemelte volna. Nem is volt zsidó, egy pogány nő volt. Ott van a János evangélium a 8. részében a házasságtörő. Azt mondja, akit oda löknek Jézus elé, hogy na akkor most meg kell kövezni. Tehát mit mondasz erre? És Jézus mond egy olyan mondatot, ami által megmenti azt az asszonyt, az összes többi vádlók ugye eltávoznak a körből, és ott marad Jézus ezzel az asszonnyal. És azt mondja a házasságtörőnek, mondhatná, hogy érjen utol téged az ítélet, a bűnöd következménye az, hogy meg kell téged kövezni, hát kövezzétek meg. Jöjjetek vissza, dobáljátok, üssétek agyon, aztán dobáljátok meg kövekkel. Nem. Irgalmat gyakorol ezzel az asszonnyal, nem kárhoztatlak téged, mondja, eredj el és többé ne vétkezzél. Mint egy új sínre állítja az életét. De nem megérdemelte? Mivel érdemelte meg az asszony? Az irgalmat? Semmivel. Testvére, az irgalom, az jegyezzük meg az Úr Jézus esetében, amikor ő irgalmas, nem emberi érdemeknek a jutalma, hanem érdemtelenek kapják meg tőle. Akik pont nem erre szolgálnának rá, mert megérdemelnék mondjuk az ítéletet. Mégis Jézus irgalmas velük. Jézusnak az irgalma, testvérek, az tényleg irgalom, mert egyébként, ha az irgalom valamivel is részben is megvehető, kiérdemelhető lenne, akkor már nem lenne irgalom. Az már nem lenne irgalom, akkor árucik lenne, amit megveszünk valamibe. Kicsit olcsóbban adják, aztán megveszünk 3-4 jó cselekedette. Az irgalom, testvérek, nem megvehető. Ettől irgalom, ettől kegyelem. Nem érdem szerint adatik, hanem szeretetből adatik. Ez a másik, amit szeretnék aláhúzni, testvérek, hogy Jézus Krisztus tiszta szeretetből volt irgalmas az emberekhez, akikhez irgalmas volt. Ez tiszta szeretet volt a részéről. Itt azt hoznám föl, hogy sokszor az emberek azért irgalmasak egymáshoz, vagy azért kegyelmesek, mert önzők. Önzők. Mert na most, ha én jót tettem veled, és te rosszal viszonoztad, de én most nagy lelkűen neked megbocsátok, akkor téged teljesen leköteleztelek magam iránt. Akkor teljesen az én adósom vagy mostantól kezdve. Mert megbüntethettelek volna, de nem büntettelek meg. De ez igazából az emberek önzésből cselekszik. Jézusnál, testvérek, nem önzésből születtek ezek az irgalmas cselekedetek, hanem szeretetből születtek. Egyoldalú szeretetből. Nem Jézusnak volt szüksége arra, hogy az a 10 leprás meggyógyuljon. Nem azért gyógyította meg őket, hogy majd aztán jönnek, és akkor nem tudom én mit köszönhetek majd őnekik. Hiszen a 9 vissza se jött. Egy jött vissza, az se zsidó volt. Megköszönni legalább Jézusnak, hogy meggyógyult. Miért, bármelyik példát mondhatnám, nem sorolom a példákat. Jézusnak semmi haszna nem származott abból, hogy ő irgalmas volt valaki. Ez nem azok, nem neki származott, nekik származott, akiken irgalmazott, akinek azoknak származott haszna ebből a cselekedetből. Az irgalom, testvérek, Jézusnál érdemtelenül adatik, az ő tiszta szeretetéből fakadóan adatik. És nagyon érdekes az is, hogy az irgalmasságában azt is megfigyeltem, hogy Jézus mindig azt adja az embereknek, amire leginkább szükségük van. Ha megnézitek az összes történetet Jézus életébe, mindig látjátok ezt, hogy ő az embereknek nem fölösleges dolgokat adott. Amikor Bartimeus látást kért tőle, akkor Jézus nem mondta, hogy hát azt nem tudok, de itt van egy új ruha, vagy más egyéb. Nem irgalom, ha a halálra ítélt kap egy pár cipőt. Nem irgalom, ha a bűnösnek megveregetik a vállát és magukhoz ölelik. Jézus irgalma, testvérek, mindig az adott embernek, akin gyakorolja a legnagyobb dolgot adja vissza, vagy adja meg. Jön a Naini úton, szembe jön a temetési menet, élén hozzák a halott vivő, a halottat egy deszkára föltéve, a zsidó szokás szerint, ugye viszik a temetőbe, mögötte az egyetlen az anya, aki özvegyasszony volt, és körülötte a gyászolók, és Jézus jön szembe velük a tanítványaival, és mit csinál? Megállott, és föltámasztja a fiatal embert, visszaadja az anyjának. Ez is irgalom, mert nem is kérte az asszony ezt, hogy ez történjen. Ez teljesen Jézusnak az irgalmas megnyilvánulása volt, de annak az asszonynak ott és akkor erre volt szüksége. Testvérek, az irgalom, hogy így mondjam, lát. Szeme van az irgalomnak Jézusban. Meglátja a legnagyobb szükséget, és azt tölti be. És az irgalom testvéreim Jézus életében azt is érzékeljük, hogy teljesen új helyzetet teremt egy ember életében. Hiszen ezek akikkel Jézus irgalmat gyakorolt, ezek valami nehéz helyzetben voltak. Ott volt egy megszállott fiatalember. Az apa jön Jézushoz, hogy szánja meg őt és a fiát is, és szabadítsa meg őket a sátáni lélektől, a démoni lélektől, amelyik gyötri. És Jézus megszabadítja azt. Megszabadítja a gyermeket, aki egy teljesen új élethelyzetbe kerül azáltal, hogy megszabadul a sátáni erőktől, amik őt uralták. Megszabadult nem csak ő egyébként, hanem az apa is, mert ez egy nehéz dolog volt, hogy az ő fiával, aki ilyen nyomorult állapot volt, így kellett együtt élnie. Ott van a gadarai ördöngös, megint, hogy egy ilyen megszállott embert mondjak, aki megint csak önmagáért nem is tudott könyörögni semmit, hogy szabadítsa meg őt Jézus a sátáni lelkek garmadától. Ő egy teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt, Jézus felszabadítja őt. És az a mesztelen ember, akit ott a láncokkal, meg nem tudom, hogy akartak lekötni, és úgyse bírták, meg aki barlangokban, meg hasadékokban lakott, mesztelenül rohangászott, ez az ember, testvérek, ott van felöltözve Jézus lábainál. És Jézus azt mondja, ki menj haza, és mondd el otthon, hogy milyen nagy dolgot cselekedtem veled. És annak az embernek, testvérek, egy egészen új élet kapui nyíltak fel. De nem csak neki, hanem gondolom a szüleinek, a családjának, a többi embereknek is, akik hozzá kapcsoltak. A lényeg, testvérek, hogy az irgalom egy olyan erő, Jézus Krisztusból származó erő, amely az embereket teljesen új életkörülmények közé teszi, új helyzetbe hozza, új perspektívát nyit előttük. Az irgalom, testvérek, ezzel boldoggá teszi azokat az embereket és a környezetükben élőket is. De Jézus irgalmát, testvérek, mindezeken túl mutatja, és annak a nagyságát vagy erejét jelzi, amikor bűnt bocsát az embereknek. Mert csodálatos dolog ez, testvérek, hogy hozzák azt az embert Jézus elé, a tetőn keresztül leengedik ugye a házba, és akkor az Úr Jézus azt mondja neki, megbocsátottak néked a te bűneid. Megbocsátottak néked a te bűneid. És hogy higgyétek, mondja a körülötte állóknak, hogy tényleg megbocsátatott neki. Vedd föl a nyoszajádat, és menj haza. És az illető föláll, és hazamegy. Ez a legnagyobb dolog, testvérek, hogy Jézus a bűnből, a bűnöktől szabadít és tisztít meg embereket. Idéztem a János evangélium a 8. részéből ezt a házasságtörő asszonyt. Az is ott van a bűnben, ott van a vétek rajta, és Jézus azt mondja, nem kárhoztatlak téged. Meg vannak bocsátva a te bűneid, ez is. Nem kárhoztatlak téged. Ez az irgalom, testvérek, az irgalom ereje, az irgalom hatalma, ami Jézusból kiárad, hogy megszabadítja az embert a bűnéből, újjá szüli az embert, így is lehetne fogalmazni bibliai nyelven. Újjá szüli az embert. Így is mondja Péter apostol a leveléből, hogy aki az ő nagy irgalmassága szerint szült újonnan bennünket, az ő nagy irgalmassága szerint szült újjá bennünket, új életre. Testvérek, Jézus irgalmának aztán a legnagyobb cselekedete az ő keresztje. Talán még erre egy pár gondolatot szálljunk, mert ez az összes elmondottak közül a legfontosabb. Jézus végigjárja az életútját, ezzel az irgalmas szívvel és lélekkel, elmondtuk, hogy nagyjából, hogy hogyan, mit cselekszik az emberekkel, tiszta jót cselekedik az emberekkel egyfolytában, és hogyan viszonozzák az emberek azt a sok jót, amit tőle kaptak, úgyhogy úgy, ahogy, tudjátok, hogy hogy viszonyozták. Feszítsd meg, el vele. Ezzel szidalmazás, gúny, köpködés, ostor, ezzel viszonozták az emberek. Erre mit válaszolt Jézus? Oda ütött? Nem. Ő viszont nem szidalmazott. Ő viszont nem bántotta azokat az embereket. Ez az egyik dolog, de nem csak ennyit tett, hogy ő nem viszonozta a rosszat, rosszal, hanem megváltotta azokat az embereket, akik őhozzá így viszonyultak. Megváltotta őket, megszabadította őket a bűntől, az átoktól, a kárhozattól, és megszerezte nekik az üdvösséget a Golgotai kereszt áldozatával. Igazságosan megbüntethette volna őket, egytől egyig, mert a legnagyobb jót tette velük, és ők a legnagyobb rosszal viszonozták. És ezt a legnagyobb rosszat még nagyobb jóval viszonozta Jézus, megváltotta őket, megszerezte nekik a bűnbocsánatot, az örök életet az Isten országába. Az irgalom, testvérek, földre szállt, irgalmasan sok jót tett az emberekkel, az irgalmatlan szívű emberekkel, és utána az irgalmatlanokért meghalt, hogy azok irgalmat nyerjenek. Jézus Krisztusnak, testvérek, ezt az irgalmas lényét nem szabad soha szem elől tévesztenünk. Ő benne az Isten irgalma testet öltött és itt járt közöttünk. Nos, szükségünk van-e nekünk erre az irgalomra? Kérdezzük másodszor. Hát szüksége van-e annak az adós szolgának arra, hogy elengedjék a tartozását? Azt gondolom, hogy igen, ő maga is belátta, hogy szüksége van rá, ezért kérte. Szüksége van-e a halálra ítéltnek a halálsoron a kegyelemre? Valószínűleg, amikor kéri, ő is beismeri, hogy szüksége van rá. Szükségem van-e nekem a kegyelemre, az irgalomra? Testvérek, másra sincs szükségük, csak kegyelemre és csak irgalomra. Nincs másra szükségünk, mint kegyelemre és irgalomra. Annak a, mondjuk a, ennek a adós szolgának válveregetésre volt szüksége? Együttérzésre volt szükség? Pénzre volt, egy kis pénzre volt szüksége? A halálsoron élőnek egy kényelmesebb cellára van szüksége? Vagy egy ünneplő ruhára? Szép nyakkendőre? Testvérek, van olyan helyzet, amikor az embernek nincs másra szüksége, mint irgalomra, nincs másra szüksége, mint kegyelemre. És mi, testvérek, emberek, születésünktől fogva, a Biblia szerint olyan állapotban vagyunk, hogy másra sincs szükségünk, mint irgalomra, kegyelemre. Mi ezt nem nagyon akarjuk belátni, mert azt hiszük, hogy nekünk tényleg szép ruhára van szükségünk, munkahelyre van szükségünk, sok pénzre van szükségünk, meg erre van, meg arra van, meg amarra van. Mindig van valami, amire szükségünk van, aminek szükségét érezzük valahol. De testvérek, azt nem érezzük, amit éreznünk kellene, hogy a kegyelemre van, az irgalomra van a leges, legnagyobb szükségünk. Ezt maga az irgalom tudja velünk megéreztetni, fölvilágosítani az elménket, hogy nekünk nem ezekre a földi dolgokra van szükségünk, mint egészség, ami a legfontosabb, nem kegyelemre van szükségünk, irgalomra van szükségünk, ami Jézusban rejlik. Erre van a legnagyobb szükségünk. Az Úr megvilágosította már ezt előtte, testvére. Tudod-e már ezt? Így látod az irgalomra szorultságodat? Tehát miért vagyok én a halálsoron, kérdezheti valaki. Miért vagyok a halálsoron? Azért, testvérem, születésedtől fogva ott vagy, mert Isten nélkül élsz. Isten nélkül élsz. Hitetlenül élsz, sőt, önmagadat isteníted. öncélúan élsz, önmagadért élsz, önmagad körül forogsz, önmagad által teremtett törvényeid szerint igyekszel élni. Lehet, hogy akceptálod Istennek egy-két törvényét a Bibliából, de nem Isten törvényeként élsz, vagy igyekszel élni az ő törvénye szerint, hanem a te törvényed szerint, mintha te írtad volna azt. És gondoljuk magunkba, ez akkora nagy bűn, hogy mi Isten nélkül és én központúan, egocentrikusan, autonóm módon, öntörvényű módon élünk. Ez akkora nagy bűn, hát ez természetesen így van a világban. Igen, ez így van a világban, testvérek, ezért van az egész világ az Isten ítélete alatt. Mert ez a bűn a Bibliában. Testvérek, a bűn nem az, újra el kell ezt mondanom, már sokszor elmondtam, de nehezen fogjuk föl. Remélem már fölfogtátok, de még elismétlem. A bűn elsősorban nem az, hogy lopunk, meg hazudunk, meg nem tudom én, mit csinálunk, meg mit nem csinálunk. Ezek is bűnök, de mindezek semmik ahhoz képest, amit a Biblia a bűnnek nevez. A bűn pedig az Isten nélküliségünk, sőt az Isten ellenességünk, testvérek. Ez az alapvető állapot, amiben beleszülettünk. Ez a fő bajunk. És ha valamiért síralomházba vagyunk, ezért vagyunk a síralomházba. Csak várjuk az egész földi életünkbe, hogy mikor hajtja rajtunk Isten végre az ítéletet, és mikor kárhoztat el örökké, nem a hazugságaink miatt, amit gyerekkorunkban, vagy felnőtt korunkban, nem a lopásaink, a csalásaink, a hazudozásaink, nem ezért, hanem mert nélküle jártunk, keltünk a földi életünkbe. Elegek voltunk magunknak, a magunk törvényei szerint éltünk, a magunk isteneként, öncélúan, ezzel követtük el a halálos bűnt. Ezzel követtük el azt a bűnt, ami a kárhozatba juttat minket, testvérek. Kell nekünk kegyelem? Kell, testvérek. Más se kell nekünk, mint irgalom, ami a Krisztusban van. Szükségünk van a kegyelemre. Különben elkárhozunk. De hát hogyan lehet akkor az enyém? Hogyan lehet az enyém, ha már tényleg szükségem van rá, és az Isten lelke ezt megértette velem? Hogy lesz az enyém? Mit csinált az adósszolga? Az adósszolgáról azt olvassuk, hogy mikor szembesül az őrá váró igazságos ítélettel, csak egyet tud tenni, leborul, és könyörög. Alázattal leborul, és könyörög. Oda már a gőg, oda már a nagy büszkeség, a kivagyiság, leborul és könyörög. Irgalmaz nekem. Nincs más. Kegyelmez nekem. Mit tesz a vámszedő Jézus példázatába? Megáll a templomba hátul, föl sem meri emelni a szemét, mert alázat tölti el a lelkét, és össze van törve teljesen. A büszkesége, a gőgje, a hiúsága már semmi. Üti a mellét, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Légy irgalmas nékem bűnösnek. Nincs más, testvérek, a halálsorról oda kell fordulnunk a Krisztushoz. Oda kell fordulnunk imádságba a Krisztushoz, föladva a büszkeségünket, az, hogy mi nagyra tartjuk magunkat, a hiúságunkat, és azt kell mondani, Úr Jézus, irgalmaz nekem. Könyörülj meg rajtam bűnösen. Megérdemlem a kárhozatot, mert életemet hosszú ideig úgy éltem, ahogy. Lehet, hogy még most is úgy élek. Nélküled és ellened. Lehet, hogy vallásosan, szó se róla, de nélküled és ellened. Odakint, az otthonomba, a munkahelyen, nélküled és ellened. Rászolgáltam az ítéletre. Én egy önistenítő ember vagyok, aki magam körül forgok, aki a magam törvényei szerint élem az életemet, aki a magam belátása, érzése és jó véleménye szerint akarok járni és kelni a világba. És nem törődtem veled. Rászolgáltam a te ítéletedre, mert megvetettelek téged. Hitetlenül és szeretetlenül viszonyultam hozzád. Nincs a számomra más, csak egy. Engedelmet kérek. Irgalmat kérek. Kegyelmet kérek tőled. Nem érdemlem meg. Egyáltalán a legkisebb mértékbe se érdemlem meg. Bűnös vagyok. Kész. De te meg irgalmas vagy. Jézus irgalmaz nekem. Testvérek, alázattal és bizalommal kérjük ezt. Bizalommal. Szeretném ezt a szót még aláhúzni nektek. Bizalommal és hittel. Jézus Krisztushoz szabad így fordulnunk, és szabad a bűnbocsánatot is így kérnünk, mert ne véje a hitetlen ember, hogy kaphat bármit is az Úrtól. De a hívő megkap mindent. Jézus megígérte, hogy ő megtisztít, ő megbocsát, ő elfogad, ő visszafogad minket. Drága ígéretünk van az ő irgalmassága felől, az ő kegyel, bízzatok ebben az ígéretben. Bízzatok ebben az irgalmasság ígéretében, amit ő maga adott. Higgyetek abban, hogy ő megbocsátott nektek, hogy megszüntette a halálos ítéletet, hogy kinyitott előtetek a börtön ajtaját, és szabadok vagytok. Élhettek vele egy új életben. Járhattok a Krisztussal, járhattok általa az Istennel egy új életben. Az ő törvényei szerint, az ő dicsőségére körülötte forgó élettel, itt is, meg odakint is. Higgyetek, testvérek, ne gondolja bárki, hogy hit nélkül kaphat valamit Istentől, nem úgy, hogy ide jöttök, és magatokhoz veszitek az úrvacsorai jegyeket. Nincs az úrvacsorai jegyben az irgalom. Nincs benne a kegyelem, ahogy a katolikusok tanítják azt. Nem is kell hinned benne, csak lényeg, hogy részesülj a szentségekbe, és megkaptad az irgalmat, megkaptad a kegyelmet. Nem. Nem, testvérek. Nincs benne. Egy sákramentumban se, egy szentségben sincs, egy fikarcnyi kegyelem sincs az anyagban. A kegyelem Krisztusban van. Ő az irgalom. És őt pedig egyedül hitáltal ragadhatjuk meg. És akkor vele milyen lesz az irgalom is. Benne milyen lesz az irgalom is. Egyedül hitáltal. Ismered-e az irgalomnak a jó ízét, testvére? A hívők ismerik. A kegyelem jó ízét ismerik. A kegyelem boldogító, fölemelő, helyreállító, új életet ajándékozó erejét ismerik a hívő, alázatos hívő emberek. Ismerik egy kicsit az örök élet boldogságát ennél fogva. Ismered-e már? A tied-e már ez a kegyelem? Ha a tied, akkor úgy nevez téged a Biblia, s engem is, hogy mi vagyunk az irgalom edényei. Római levélben mondja Pál apostol, Isten az irgalom edényei. Hát az edény mindig hordoz valamit. Mi ha Krisztust hitáltal elfogadtuk, az ő kegyelmét fogadtuk el. Ha kegyelmet fogadtuk el, Krisztust fogadtuk el. És akkor ő ott van hitáltal a mi szívünkbe. És az életünk olyan, mint egy edény, amelyik hordozza Krisztust, az irgalmat, a kegyelmet, az életet. A kegyelem, az irgalom edénye vagy már? Hát lehetsz az is. Azzal zárjuk, testvérek, hogy mire indít bennünket Jézusnak az elnyert irgalma. Ha mi Krisztust elfogadtuk, s benne az irgalom a miénk lett hitáltal, mint nyomorult bűnösöké, akkor minket ez, testvérek, indít valamire, arra indít, hogy irgalmasok legyünk. Ez az egész történetnek, amit Jézus elmondott, a lényegi üzeneteit. Menj ki innen, te, akinek el vagy engedve minden bűnöd és minden tartozásod, és egy új élet lehetősége nyílt előtted. Menj ki, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Irgalmas ember legyél a te környezetedbe. Cselekedjél jót az emberekkel, és ne számíts másra, csak arra, hogy rosszal fogják viszonozni. De te a rosszra ne válaszolj rosszal, hanem arra is jóval válaszolj. A gonoszt jóval győzd meg, mondja az írás. Nem tudom megtenni, nem tudom megtenni, de Krisztus által meg tudom tenni. Jézus Krisztusba kapaszkodva irgalmas lehetek azzal, aki velem szembe irgalmatlan. Lehet, hogy a legszívesebben leköpném. Lehet, hogy a legszívesebben örök haragot fogadnék, bosszút forralnék, elfordítanám a fejem minimum. Akkor is, ha a férjem, akkor is, ha a feleségem, vagy a gyerekem, vagy az unokám, akkor is. Nem beszélve az idegenről. De az, ki irgalmasságot kapott az irgalmasság atyától, a Krisztusban, az nem lehet irgalmatlan. Se a szerettei, se az idegenek felé.
annak az irgalom edényeként kell járnia, és irgalom kell, hogy belőle kijöjjön. Ha egyszer már benne van a Krisztus és az Krisztusban az irgalom, akkor ő kell, hogy belőjünk ki, mint ahogy a húsleveses tálból a húslevest fogjuk kiszedni, mert azt raktuk bele. Ha bennünk van a Krisztus, akkor belőlünk az ő irgalmának kell kiállni, kiáradni a testvérek a környezetünkbe, és nem csak úgy elméletileg, hanem szavakba, cselekedetekbe, megnyilvánulásokba. A közvetlen mellettünk élő emberek úgy kell, hogy ismerjenek bennünket, mint irgalmas embert. Ez egy irgalmas ember. Ez egy kegyelmes ember. Nem érdemelnénk tőle ezt-azt. De nem érdemeink szerint bánik velünk, hanem az ő szeretete szerint bánik velünk. Mi valahogy észrevesszük, hogy megint azt kaptuk ettől az embertől, amire leginkább szükségünk van. Nem valami mást, valami lényegtelent, valami szükségtelent, hanem a legfontosabbat. Valahogy, amikor ez az ember megszólal, akkor valahogy az életünket valahogy új irányba segíti, valahogy új, mintha kinyitnának egy ablakot egy dohos szobába. Valami új levegő árad be. És testvérek, ha szabad úgy mondanom, a legnagyobb irgalmasság, amit mi tehetünk az embertársainkkal, az az, hogy tudjátok mi az? Az az, hogy rámutatunk az irgalomra, a Krisztusra. A legnagyobb irgalmatlanság valakinek nem beszélni Krisztusról és a benne rejlő kegyelemről. És a legnagyobb irgalmasság beszélni a Krisztusról, akinek az áldozata most is itt van előttünk. Beszéljetek Krisztusról, elveszett halálsoron élő, kárhozatra váló bűnös családtagjaitoknak, ismerőseiteknek. Tegyetek bizonyságot a Krisztusról, az irgalomról. A számukra is egyetlen lehetőségről az üdvösségre és a boldog földi életre. Ne legyetek irgalmatlanok, hanem legyetek irgalmasok. És vésétek a szívetekbe végül ezt az igét, amit Ézsaiás könyvében mond nekünk a Krisztus. A hegyek megrendülnek, a halmok elváltoznak, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, drága igédet, melyből megismerhetünk téged, mint irgalmas Krisztusunkat. Köszönjük te néked mindazt a szeretetet és jóságot, ami benned bujkál, benned rejlik, és ami ki is jön belőled irántunk, bűnös emberek iránt. Köszönjük, hogy így jön ki belőled az irgalom és a kegyelem is felénk, akik nem szolgáltunk rá arra a legkisebb mértékben sem, sőt, pont az ellenkezőjére szolgáltunk rá, arra, hogy igazságosan elbánj velünk. Köszönjük, hogy mégsem igazságosan bánsz el velünk, hanem kegyelmesen és irgalmasan bánsz velünk. Áldunk téged és magasztalunk, hogy föláldoztad magad a Golgota keresztjén, és ebben mutattad meg irántunk való mérhetetlen kegyelmed és szereteted. A veled irgalmatlanul elbánókért adtad az életedet, hogy ők irgalmasságot nyerjenek, te benned való hitáltal, te általa, te benned. Köszönjük néked az irgalom ajándékát, amit adsz nekünk, és köszönjük, hogy te magadat adod, amikor az irgalmat adod nekünk. Segíts hitáltal elfogadni ezt, mint nyomorult bűnösök, és segíts irgalmas emberré válni, irgalmasan cselekedni, és irgalmasan bizonyságot tenni rólad a környezetünkben. Úr Jézus, kérünk téged, hogy erősítsd meg bennünk most az úrvacsora jegyei által is a beléd, a nékünk adott irgalomba vetett bizalmat és hitet. Hadd töltse be szívünket a fölötted, a benned való örvendezés, a benned való nyugalom. Hadd tapasztaljuk meg a benned kapott egységet, az irgalomból a hívők közt fennálló testvéri közösséget. Kérünk téged arra, hogy áld meg mindazokat, akiknek el kell most menniük, vigyázz ránk az elkövetkező napokban is. Megőrző és megáldó, irgalmas kezedbe ajánljuk magunkat. Így kérünk népünkért is, könyörülj meg népünkön is, mely a bűnben él, legnagyobb részében, nélküled él és ellened él ez a nép, és rászolgáltunk, Uram, a te ítéletedre. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk mégis, irgalmazz nekünk, és add, hogy hozzá találhasson a népünknek sok-sok tagja, benned találhasson új életet, megújulást. Köszönjük néked, hogy mindezeket kezedre tehetjük. Áldunk, hogy meghallgatsz minket, Urunk. Amen. mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És hadd mondjam el most a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy ma délután 4 órakor Ede és Gyöngyvér Luc házaspár érkezik közénk, akik Ekvádorban misszionáriusként dolgoznak, most már, ha jól emlékszem, 10. éve. Ők jönnek és számolnak be az ottani szolgálatukról, munkájukról. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a ma délutáni együttlétre. Hirdetem azt, hogy a jövő héten presbiteri gyűlést tartanánk. A presbiter testvérekkel majd az Isten tisztelet végén megbeszéljük a pontos időpontját ennek. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héttől, miután beléptünk ebbe a nyári időszakba, már ifjúsági óra nincsen hivatalosan, és imaóra sincsen. Tehát a heti alkalmaink most a bibliórára redukálódtak, az megmarad egész nyáron. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra. Ahogy láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik közösségünknek tagjai, akik az Úr Jézus szeretik, és akik elkészítették magukat most az úrvacsorai közösségre. Kedves testvérek, énekeljük most Isten tiszteletünk lezárásaképpen, illetve az úrvacsorára készülődve a 256. énekünk kijelölt verseit, 256. első és utolsó versét, Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.